fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogy a szolgódján a Lukács evangéliuma 17. részéből, Lukács evangéliuma 17. részéből az első 6 versből itt szól hozzánk Isten igénye. Azután így szólt tanítványaihoz. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, mondván megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz. Növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta. Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfüggefához. Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Most, amikor itt a Te színed előtt megvizsgáljuk a lelkiismeretünket, megvalljuk előtted, hogy kisebb a hitünk, mint a mustármag. Megvalljuk előtted, hogy nincs ereje a hitünknek. Mert olyan sokszor nem veszünk komolyan mindazt, amit a hit jelent az életünkben. Olyan sokféle bűn nyomasztja lelkünket. De most különösen is ezt a kis hitűségünket hozzuk elé, amivel leginkább téged bántunk meg. De a kis hitűségünk miatt olyan sok fájdalmat okozunk, szóval is, cselekedettel, gondolattal és mulasztással is, a fele barátainknak is. De kérünk és könyörgünk, bocsáss meg ezt a bűnünket. Bocsáss meg ezt a bűnünket is. Tisztítsd el a szívünkből. És kérünk szépen, segíts arra, hogy új életet tudjunk kezdeni. Neked tetszőt, neked engedelmeskedőt. Olyat, amelyikben a Te akaratodat dicsőítjük és magasztalunk. Légy áldott, Úrunk, mindenért. Köszönjük, hogy ezzel a bizalommal mehetünk hozzá. És várhatjuk azt, hogy Te kegyelmesen most az ige által megszólíts, lehajolj hozzánk, és a Szentlélek által a hétköznapokban is vezéreld az életünket. Ezért kérünk és könyörgünk. Szakítsd el most a mi szívünket, mindattól, ami velünk történik, velünk történt, és azt, hogy most itt az Isten tiszteleten egyedül téged lássuk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A Judit két énekes könyv szerint a 238. dicséretünk második versét énekeljük. Az ének eléneklése után menjenek vagy ki a gyereket a gyerek Isten tiszteletre. Van egy testvérünk, aki a kivetítésen vesz részt, karanul kisgyermekkel, örülünk, hogy itt van. Hadd mondjam el, hogy nyugodtan az ének alatt, a liturgia alatt bent lehetnek itt a templomban a karanulő kisgyerekkel és babakocsival is, és most, amikor a prédikáció előtt énekről hangzik, ők is kimehetnek a gyerekisten tiszteletesek kedvéért. 238. dicséretünk negyedik versét énekeljük el. Múlt héten tanultuk ezt az éneket, remélem, hogy emlékszünk mindre. lelkét hivatalba tudnak. Kedves testvérek, fennállva hallgatjuk a Isten igéjét. Jeremiás könyve 29. részéből a 11. versig, az első versről a 11. versig, így szól Isten igéje. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véletnek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nabukadnecár Jeruzsálemből, Babilóniába, miután Jekonja király, az anya királynő, az udvari emberek, Juda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sápán fia és Gemáriá, Hilkiá fia által küldte el, akiket Cidkiá, Juda királya küldött Nabukadnecára, babiloniai királyhoz Babilonba. Így szól a seregek ura Izrael istene, az egész fogoly néphez, amely Babiloniába vitetett Jeruzsálemből. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyetek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és leányokat. Szaporodjatok és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahova fogságba vitettek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjetek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 11. verset még egyszer felolvasom, így szól a 11. vers. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Amen. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó kalauzunk szerint Ézsaiás próféta könyvét olvassuk. Ézsaiás próféta könyvével párhuzamos korban élt Jeremiás. Ézsaiás próféta elment a babiloni fogságba, Jeremiás viszont otthon maradhatott. A fogságban lévőknek a nagy kérdése volt, hogy egyáltalán idegen, meg nem szentelt földön mit lehet cselekedni. Lehet-e ott imádkozni? Áldást lehet-e kérni az Istentől? Azért énekeltük el a 137. zsoltárt az Isten tiszteletünk kezdetén, mert ez a zsoltár fejezte ki a népnek a lelki állapotát. Ott ültek a babiloni folyóvizek mellett, a babiloni fogságban, és azt a kérdést vetették fel, hogy az Úr házának az énekeit szabad-e elénekelni? Hiszen azok szent énekek, az Isten dicsőségére való énekek. A fogvatartóik pedig kérték, hogy énekeljenek. De ők azt mondták, hogy az Isten házának az énekeit tisztátalan földön nem lehet énekelni. Nem tudták, hogy mit tegyenek. És ráadásul meg is nevezi az ige, hogy voltak hamis proféták, akiket nem Isten küldött. Csak a maguk vágyait mondták. Azt hirdették, hogy nem sokára haza fognak menni. Tehát nem érdemes letelepedni Babilonba, mert Isten kegyelmezni fog nekik. De Jeremiás proféta Isten kijelentésével világosan megmondta. Babilonnak 70 esztendeje van, és ennek az időnek el kell telnie. És ha ez a 70 esztendő eltelik, akkor mehetnek haza. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ez a 70 esztendő nem Izrael népének a fogság idejére vonatkozik, hanem a 70 esztendő a babiloni birodalomra vonatkozik. De mivel nem sok eltérés van a kettő között, kerek számban mindig így szokták mondani, hogy 70 évig voltak Babilonban, fogságban a zsidók. Jeremiás azt mondta, hogy ez 70 év lesz. Tehát az egy emberöltő. Akik oda kerültek középkorúan, azok már nem térnek vissza. A gyerekeik, az unokáik fognak visszatérni. És ezért házasodjanak. Építsenek házakat. 70 évre kell házat építeni. Ültessenek fát. A gyerekeik vagy az unokáik enni fognak azokból a fákból. De Isten, ha eljön az ideje, ha megtérnek, ha bűnbánatot tartanak, akkor vissza fogja vinni őket Babilonból az ígéret földjére. Egy rettentő reménytelen helyzet volt. Nagyon messze voltak a hazájuktól. Az idegen uralkodó nem engedte őket visszamenni. Nem börtönben voltak, deportáltak voltak. Elmenni nem tudtak a letelepítési helyüktől. Nem volt semmi, ma így mondanánk, jövőként. Úgy érezték, hogy minden elveszett. És ebben a reménytelen helyzetben hirdette Jeremiás, azt üzeni az út, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az út. Békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Napjaimban is léteznek reménytelen helyzetek, amikor nem látjuk a jövőt. Amikor az ember körül minden egyszerűen összeomlik. És hiába gondolkozik így vagy úgy, nem tudja, hogy mi fog történni vele. Ha mondjak három dolgot. Ne magyarázd el a bajban lévőnek, hogy Istennek mi a terve. Ne kutasd, hogy mi az oka. És ne próbáld megfejteni, hogy Isten majd a rosszból milyen jót hoz ki. Ne tégy ilyen dolgokat. Ha valaki nagy próbában kimondja, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van, legyen áldott ezért a mindenható Isten. De te nem mondd a bajban lévőnek, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van. És ne akard bemagyarázni neki, hogy ami vele történik, az majd a javára lesz egy év múlva, vagy két év múlva, vagy tíz év múlva. Ez nem keresztény viselkedés. Ez egyszerűen érzéketlenség. Ha ő maga ki tudja mondani, akkor örvendez vele. De ne te akar kimondani helyette. és a legjobb néha a bajban lévő embert egyszerűen csak megölelni. És nem okoskodni sokat. Hiszen nincs emberi jó szó, és nagyon gyakran nincs emberi bölcsesség, ami ezt megfejthetné. Hogy mondjak néhány példát. Itt a gyülekezetünkben történt meg néhány esztendővel ezelőtt egy kedves testvérünkkel, aki a gyülekezetünknek a tagja volt, most már elköltözött, de ő maga elmondta, én is elmondhatom a történetét, hogy lenyúlták az 1,2 milliárd forintos vagyonát. Nem mondom el a testvéreknek, hogy hogyan lehet lenyúlni másnak a vagyonát. Nekem is elállt a lélegzetem, amikor ezt meghallottam. Istennek legyen hála, hogy a hite megtartotta ezt a testvért. Semmilyen nem maradt. A saját lakása sem maradt meg. Istennek legyen hála, hogy a hite megtartotta. Nem omlott össze benne. És ebben a nagy próbatételben mindvégig Istenben bizakodott. Talán látták sokan kitéve az utcákon a hatalmas plakátot Nick Vujicicról, aki hamarosan itt Magyarországon egy nyilvános nagy rendezvényen bizonyságot fog tenni. Menjünk el mindjárt és hallgassuk meg a bizonyságtételét. Ő az a fiatal ember, aki kezek és lábak nélkül született. A szülei lelkészek voltak. Egy olyan egyházközségnek voltak a lelkipásztorai, amelyben azt tanították, hogy ha valaki hisz Istenben, akkor Isten megáldja. És nem lesznek próbatételek az életében, hanem Isten gondot fog viselni róla. Ha valakinek pedig próbatételek vannak az életében, akkor ez annak a jele, hogy nem elég hívő. Mert ha hívő lenne, akkor nem volnának próbák az életében. Hát ez szamárság, de abban az egyházban ezt tanították. És ennek a lelki pásztornak született egy kisbabája, aki kéz nélkül és sár nélkül született. Ez a Nick Vujicic elmondta, hogy megpróbál gyerekkorában a küldetés közben öngyilkos lenni. De megtért. Hitre jutott. És most járja a világot, bizonyságot tesz az embereknek, hogy mégis van értelme élni. Nem megmagyarázza, hogy mi miért van, nem okoskodik, hanem elmondja, hogy mégis van értelme élni. Léteznek olyan titkok, amelyeket megérteni nem lehet, csak elmélyedni bennük. Ilyen Jézus Krisztus nagypénteki szenvedése. Meghalt értünk a kereszten, hogy halálával Isten terve, ami megváltásunk megvalósulhasson. Jézus számára nem volt semmi jó abban, hogy karácsonykor meg kellett születnie ebben az embervilágban, az egész életében nem értették meg az emberek, nagypénteken pedig a Golgotai keresztre adták. Nem volt ebben semmi olyan, amire azt lehetne mondani, hogy emberileg megvolt az értelme. Egy nagy titok. Mindaz, ami Jézussal történt, nem neki, hanem nekünk lett a javunkra. Azért történt, hogy ha valaki hisz bennem, akkor annak örök élete és üdvössége legyen. Azután Isten feltámasztotta, és mennyei dicsőségbe emelte. Csak a feltámadása után derült ki, hogy Isten akaratából történt vele mindez. Csak a feltámadása után derült ki, hogy igazságtalanul feszítették keresztre. És akik hittek bennem, azok boldogan vallották, hogy az ő keresztje által van üdvösségünk és örök életünk. Így mondja igény, mert csak én tudom, hogy mit tervezek veletek. Így szól az Úr. Az ember csak a megtérése után érti meg, hogy Isten mit akar vele. Amíg valaki nem tér meg, addig nem tudja, hogy Isten mit akar vele. Addig folyamatosan lázad Isten akarata ellen. Addig mindig fel van háborúba. És ha emberileg nézzük, lehet, hogy igaza is van. Amit megtér az ember, el tudja fogadni Isten akaratát. Tegnap, ahogy készültem, a készülés közben rázunkantam egy filmre. Hadd kérjem a testvéreket, hogy menjenek haza, nézzék meg ezt a filmet. Egy szép délutáni családi program. Az a címe, hogy Életem a szörf. Biztos tudják a testvérek, hogy mit jelent ez a szörfözés, hogy a hatalmas nagy hullámokon egy szándeszkával lovagolnak az emberek. Egy ilyen sellő lányjal, aki mindig csak a vízen volt, egy cápa támadás történt. És egy pillanat alatt a cápa leharapta az egyik kezét. Egy beszélgetés részletet hagy idézzek ebből a filmből. Az apa és a lánya között hangzott el ez a beszélgetés. Egy 16-18 éves felnőtt lány kell elképzelni. Az édesapa próbálta megmagyarázni a lányának, hogy meg fog gyógyulni, és a lány ezt felelte. Hallgatom, hogyan fog minden rendbe jönni, Mr. Mindenre van megoldás. Miért történt mindez? Miért kellett mindent elveszítenem? Az apa, nem vesztettél el mindent. Mihez kezdjek? Nem tudom, ha eljön az ideje, nem tudom. Ha eljön az ideje, meg tudod. Figyelj! Mire figyeljek? Arra, ami rád vár. Isten jó, és megérti a fájdalmunkat. Ő sohasem fog elhagyni minket, vagy lemondani rólunk. Ha másképpen érezzük is. Csak bíztunk el az ígéretében, és kiáltani a mi szerető atyánkhoz, és kitartani. Ha ezt hisszük, megnyugodhatunk azzal a bizonyossággal, hogy egy nap újra együtt leszünk szeretteinkkel. Azzal fejeződött be a film, hogy bemutatta ennek a lánynak azokat a helyzeteit, ahova el nem bizonyságot tenni. Megkérdezték őt az újságírók a balesetének a részleteiről, és megkérdezték mindarról, hogy most hogyan tudja feldolgozni a balesetét. És az egyik nagyon buta kérdése a következőképpen felel. Ha nem történik velem ez a baleset, nem ölelhetnék magamhoz annyi embert, amennyi két karral sohasem tudtam volna megölelni. Jézusnak köszönhetem a bátorságot, mert ő azt hirdeti, légy erős. Így szól igény, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Nagyon gyakran előfordul velünk, hogy azt mondjuk magunkban, hogy már nincs jövők. Hogy ami ezután jön, az nem lesz olyan, mint ami eddig volt. Úgy már nem fogunk örülni, úgy már nem fogunk ott állni a karácsonyfa alatt, úgy már nem fogunk együtt nevetni. Amikor valaki szenved, akkor mindig ezt érzi. És igaza van. És mégis, ennek ellenére azt hirdeti Isten igéje, hogy remény teljes jövőt ad nekünk az Úr. Hogy lesznek új céljaink, lesznek új terveink. És ha megtérünk az Úrhoz, akkor Isten boldoggá tudja tenni az életünket. A zsidókhoz írt levél 13. részében olvasunk egy szép részt. Így szól ez a mondat, hogy nem hagylak el, és nem maradok el tőled. Tehát nem siet elénk az út, nem hagy el, de nem is marad el tőlünk, hanem velünk egy tempóba megy. És amikor nagyon nehéz az életünk, akkor ő hordoz bennünket a kezében. Ő tart meg. Az ő szeretete által élünk azonban a nagyon nehéz helyzetekben is. Majd azzal az énekkel fejezzük az Isten tiszteletünket, hogy hűséged végtelen. Akik hívő emberek vagyunk, már évtizedek óta az Úr útján járunk, erről tehetünk bizonyságot mindnyájan, hogy végtelen nagy az Úristennek a hűsége. És ebben a hűségben kapaszkodhatunk bele áltatatosan. És ezzel a hűséggel tart meg bennünket a lehető legreménytelenebb helyzetekben is. Ő tart nekünk a hitünkkel, ő vele kell kapaszkodnunk. De akkor is ő tart, és ő hordoz bennünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, hozzád imádkozunk most a gyászoló testvérekért. Kérjük, hogy vigasztalt meg őket a feltámadás és az örök élet reménységével, és mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavársz bennünket. Kérjük, hogy ajándékozz őket meg a remény teljes jövő hitével. Azzal, hogy mellettük veszel, hogy vigasztalást adsz nekik. Erősítsd meg őket, és mutasd meg a számukra, hogy te élsz, és hazavágyunk az minket. Könyörgünk hozzád, hogy Krisztusért mutasd meg a számukra a te országodat, és erősítsd őket abban a reménységben, hogy veled együtt lesznek majd ebben az országban, és az örök életben. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a beteget vigasztalója, gyógyítója, segítője. És könyörgünk hozzá a betegek ápolóiért, gyógyítóiért. Te adj erőt és bölcsességet számunkra ebben a nehéz küldetésben. És így imádkozunk hozzád, Urunk, a mi nemzetünkért. Azokért, akik az országunk ügyeit intézik a parlamentben. Adj bölcsességet a számunkra, hogy ezt a te akaratod szerint tudják elvégezni. És így könyörgünk hozzád, Urunk, a világ békességéért. Nem látjuk igazán a megoldást ebben a lehetetlen helyzetben, de hiszük azt, hogy neked van megoldásod. És nagyon gyakran a rosszból is jót tudsz kihozni a te üdvösséges akaratod szerint. Kérjük, Urunk, hogy a Szentlélek által áld meg bennünket. Nincs érdemünk, amire hivatkozhatnánk. Csak azt kérjük, hogy Krisztusért tarts meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szeretnél Isten. Istennek te áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet.